Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltár első versét. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Anyák napja alkalmából hallgassunk most meg egy verset Stefánné Rokai Elvira elmondásában.
Az az édesanya a legtöbbet tette, aki gyermekeit Jézushoz vezette. A legszentebb ösvényt nékik megmutatta, az az édesanya a legtöbbet adta. Én sem kívánok mást, mint hogy megérhessem gyermekeim lelkét tudni szent kezedben, ösvényeden járva, házadban szolgálni, velük együtt téged örökre imádni.
Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 782. éneket a Dunamelléki énekeskönyvből. A 782. ének így kezdődik: Örömömben, bánatomban csak az Úrhoz fordulok.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, a Máté írása szerinti szent evangélium 15. részének 21-től a 28-ig terjedő verseiből. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidón területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Istenünk, édesatyánk, egyre inkább érezzük, hogy milyen szükségünk van a te közelségedre, jelenlétedre, áldásodra. Vágyakozik a szívünk nagyon arra, hogy együtt lehessünk itt a templomban, a gyülekezet közösségében, ne csak egymástól szétválasztva lélekben lehessünk együtt, hanem abban az igazi közösségben, amikor látjuk, hogy ki mindenki van ugyanígy itt jelen, és énekli az énekeket, és kulcsolja imádságra a kezét. De addig is, amíg ez az időszak tart, Urunk, adj nekünk türelmet, békességet, mindezt elhordozni, és a te kezedből venni, hiszen ha a jót elfogadtuk, akkor a rosszat is el kell tudnunk fogadni. De hálát adunk azért is, hogy ezen a vasárnapon az édesanyákra gondolhatunk. Kiki arra az édesanyára, aki őt fölnevelte, akinek nagyon sok köszönettel és hálával tartozik. Urunk, áldunk téged azért, hogy olyan családba születhettünk, ahol odafigyeltek ránk, és hogy most ezen az anyáknapi istentiszteleten a szívünk is megtelhet ilyen hálával. Add, hogy a mi szívünk készen legyen arra, hogy a te ígédet hallgassuk. És akármilyen gondolatok és érzések is vannak bennünk, öröm vagy bánat, hálaadás vagy kérés, gyász, elvesztett szerettünk miatt, mindezeket úgy hozzuk eléd, hogy amit te válaszolsz az igében, azzal meg tudsz szólítani a mi szívünket. Szent lelked világosságát kérjük, hogy értsük az igét, lehessünk annak befogadói és megtartói. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 474. énekünket. A 474. ének így kezdődik: Istennel járni, lakozni. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, szent lelkének segítségül hívásával. Előbbi igénkben van megírva, valamint a zsidókhoz írt levél 10. részének 35. és 39. versében. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Kedves testvérek, május első vasárnapja van, anyák napja. Ezen az Isten tiszteleten visszatérünk most arra, hogy ismét a gyermekisten tisztelettel párhuzamosan vesszük a történeteket, és az anyák napi alkalommal megszokták köszönteni a gyermekek a édesanyjukat, megköszönik azt a szeretetet, amit az évek során édesanyjuktól kaptak. Valóban nagyon sokat köszönhetünk nekik, az édesanyáknak, és az a szál virág, vagy virágcsokor messze nem fejezi ki értékében azt a szeretetet, gondoskodást és törődést, amit az édesanyák adtak nekünk, de ezzel a jelképes köszöntéssel mégis kifejezzük a hálánkat és szeretetünket. Különösen hálásak lehetnek azok a gyermekek, akiket otthon megtanítottak imádkozni, hogy éppen édesanyjukon keresztül ismerhették meg Jézus Krisztust, az ő megváltójukat, ahogy az előbbi versben is hallottuk. Mert ezzel nem csak erre a földi életre nevelik őket, hanem megmutatják számukra az örök életre vezető utat is. És ezen a vasárnapon adjunk mi is hálát édesanyánkért, és kívánom, hogy akik most szülőként hallgatják ezt az alkalmat, legyen készen a szívük arra, hogy ne csak a földi életre neveljék gyermeküket, hanem mutassák meg számukra az örök életre vezető utat is. A mai történetben egy aggódó édesanya fordul Jézushoz, akinek súlyosan beteg a lánya. Nem a teste beteg, a lelke beteg a lánynak. A bibliai leírás szerint sátáni, ördögi, gonosz lélek gyötri ezt a leányt. Ha ma élne, akkor bizonyára pszichiátriai esetnek tekintenék, és ennek megfelelő kezelést is kapna. Mert hogyha félelmei vannak, kényszerképzetei vannak, akkor oda kell vinni, ahol tudnak rajta segíteni. A mai gyakorlatban nem mindenki számol azzal, hogy ma is vannak ilyen ördögi lélektől megszállott emberek, akiknek a Jézus hatalmára és szabadítására van szükségük. Természetesen nem minden pszichiátriai eset ilyen, van, amikor tényleg orvosi segítségre van szükség, de van olyan eset, amikor egyedül Jézus adhat szabadítást, mert csak neki van hatalma a gonosz hatalma fölött. És visszatérve a történetünkre, itt a Biblia nem írja le, hogy miben nyilvánult meg ennek a lánykának az állapota, de más bibliai történetből ismerjük, amikor például egy apa viszi el a fiát Jézushoz, elmondja ez az apa, hogy a gonosz lélek úgy gyötri ezt a fiút, hogy többször a földre teperi, hol tűzbe, hol vízbe veti őt, és bizony ez a fiú önmagára is, meg másokra nézve is veszélyt jelent. El tudjuk képzelni, hogy ennél a lánykánál is valamilyen hasonló lehetett a helyzet, és biztos vagyok benne, hogy az édesanyja mindent megpróbál tenni azért, hogy a gyermekén segítsen, de hiába. És most végre eljött az a pillanat, amikor Jézus éppen arra ment, ahol ez a család lakott, és ezt a lehetőséget az asszony semmiképpen nem akarta elszalasztani. Az asszony itt már végső kétségbeesésében fordult a lánya gyógyulásáért Jézushoz. Ő is szenvedett vele együtt, és már nem is azt kérte, hogy könyörülj a lányomon, segíts a gyermekemen, hanem az, hogy könyörülj rajtam, segíts rajtam. Ebben a kérésben benne van az anyai szív szeretete, ahogy ez az édesanya azonosult a lányával, de benne van az is, hogy a saját tehetetlensége miatt már ő is ugyanolyan segítségre szoruló ember lett, mint a lánya, akinek a gyógyulásáért könyörgött. Kedves testvérek, eljutottunk-e már oda, hogy elkezdjünk igazán szívből imádkozni azokért, akik fontosak a számunkra? Lehet, hogy éreztünk már olyat is, hogy az egész családunkat terheli valakinek a betegsége, vagy nehéz helyzete. És mit teszünk ilyenkor? Tudunk-e hittel könyörögni, nem csak gyermekünkért, unokánkért, hanem szüleinkért, házastársunkért, testvérünkért, barátunkért, munkatársunkért is? Sőt, ha azt látjuk, hogy a vezetőink nem jó döntéseket hoznak, szoktunk-e imádkozni értük, vagy csak megvan róluk a magunk véleménye, csak szapuljuk és ócsároljuk őket, vagy pedig komolyan imádkozunk értük. Ahogy ennek az asszonynak fájt, hogy nincs minden rendben a lányával, úgy kellene fájjon nekünk is, amikor valami bajt tapasztalunk, amikor olyan problémával szembesülünk, hogy kevésnek érezzük magunkat, amikor nem tudjuk megoldani magunk. Hittel oda tudunk-e fordulni Jézushoz? Ebben a történetben úgy tűnik, mintha Jézus nem szívesen segítene a hozzáforduló asszonynak. Szinte érthetetlen, hogy Jézus hogyan viselkedik ebben a helyzetben. Nem ismerünk rá arra Jézusra, akinek mindig irgalomra szokott indulni a szíve, most pedig rideg és elutasító. Először hallatlanná teszi a kérést, figyelemre sem méltatja az asszonyt. Aztán, amikor a tanítványok már unszolják Jézust, hogy bocsásd el, mert utánunk kiáltozik, akkor meghallgatja őt, de egy olyan csípős megjegyzést fűz hozzá, amiből könnyen sértődés lehetne. Ez volna hát az a Jézus, aki minket arra bátorít, hogy kérjetek és adatik nektek? Igen, ő az, de mielőtt nagyot csalódnánk benne, lássuk meg, hogy Jézus magatartása nem kárt okozott az asszony lelkében, sőt inkább erősítette a hitét ezeken a próbákon keresztül. A remélt segítségért meg kellett küzdenie ennek az asszonynak, és ez a küzdelem erősítette a hitét. Tudjuk magunkról, hogy mi magunk is jobban megbecsüljük azokat a dolgokat, amikért megküzdöttünk, és kevésbé értékeljük azokat a dolgokat, amelyek ugye az ölünkbe pottyantak, amiért semmit sem kellett tennünk. Ennek a pogány asszonynak igazán nem volt könnyű megtartania a Jézus iránti bizalmát. Ő, aki még nem ismerte Jézust eddig, csak hallott róla, most azzal a hittel kereste meg Jézust, hogy elég szólnia neki, és Jézus segíteni fog. Hiszen a neve is ezt jelenti, Jézus szabadító segítő. Urának szólította őt, Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. De Jézus rá se hederített, figyelemre sem méltatta, ahogy ezt mondani szoktuk, levegőnek nézte őt. Nem válaszolt Jézus egy szót sem. Mit gondolhatott az asszony magában? Érdemes nekem még tovább próbálkoznom? Hiszen Jézus szóba se áll velem. Lehet, hogy mégsem igaz, amit Jézusról hallottam. Hát nem ő az, akihez bátran fordulhatok? Vagy pedig egyszerűen csak kitartónak kell lennem, és a végén minden jóra fordul? Biztos, hogy nem volt könnyű továbbra is bízni a Jézusban. És kedves testvérek, mi hogyan fogadjuk életünk hitpróbáit? Elcsüggedünk, abba hagyjuk az imádságot, feladjuk a harcot, vagy továbbra is hittel ragaszkodunk az Úrhoz. Igénk most arra tanít, hogy ne adjuk fel olyan könnyen. Így olvassuk az igében, ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. És itt kiderül, hogy mennyire fontos számunkra az az illető, akiért imádkozunk, akiért könyörgünk. Már maga Jézus is ilyen kitartóan imádkozott a tanítványaiért. Simon Péternek egy alkalommal el is mondta, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. És amit Jézus tanított, ő arra példát is adott. Ő mondta, hogy mindig imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk, de ő meg is tette ezt még éjszakákon át is, imádkozott azokért, akik rá voltak bízva, akik fontosak voltak a számára. Eszembe jutott Augustinus Ágoston egyházatya, aki fiatal korában züllött, kicsapongó életet élt. Édesanyja Mónika hívő keresztjén asszony volt, minden nap imádkozott érte, éveken át. De a fia életén nem látszott semmi változás. Különösen azért imádkozott, hogy a fia ne kerüljön el Milánóba, abba az erkölcstelen városba, ahol aztán végképpen elzüllene. És pont az történt, hogy míg ő a fiáért imádkozott, Ágoston elszökött mellőle, és Milánóba utazott. Ott viszont a könyörülő Isten egy idő után úgy intézte, hogy pont abban a városban ő hitre jusson, Jézus Krisztus követője legyen, és ő belőle legyen az az élőhitű egyházatya, akinek a tanításain később a reformátorok is felnőttek. Isten úgy intézte, hogy ennek a kitartó édesanyának az imádsága meghallgatásra találjon. És mi hogy vagyunk az imádságainkkal? Mit teszünk akkor, amikor Jézus hallgat? Azt gondoljuk, hogy már nem is vagyunk Jézus számára fontosak. Amikor Jézus egy alkalommal a tanítványaival együtt a hajóra szállt, a hajó nagy viharba került, és Jézus ott aludt a hajó hátsó részében. A tanítványok egy ideig küzdöttek a viharral, aztán fölkeltették Jézust, és azt kérdezik tőle, Mester, nem törődsz velünk, hogy elveszünk? Nem törődött Jézus a tanítványaival? Így gondolták, és így érezték. Dehogy is nem törődött velük. Csak várta, hogy meddig tudnak benne bízni, próbára tette őket, majd pedig lecsendesítette a viharos szelet, elcsitította a tenger hullámait. Megmutatta a hatalmát, és a kérés nem a levegőbe hangzott el csupán. Hogy ne lennénk mi fontosak Jézus számára, hiszen ő még az életét is adta értünk. Ne gondoljuk, hogy a mi könyörgésünk és imádságunk őt teljesen hidegen hagyja. Lehet, hogy most még nem szól és nem válaszol, de a kérésünk eljut hozzá. Álljunk rá hittel mi is erre az igére. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Meddig tudunk kitartani és bízni? Egy misszionárius képző intézet felvételt hirdetett. Várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének Jézus Krisztusért sokat tenni, akik vállalják, hogy elmennek egy távoli afrikai országba, ott a benszülöttek között prédikálnak, és oda segítik ezeket az embereket Jézushoz. Ehhez adunk mi képzést, és a jelentkezőket a következő hétfőn 9 órára ide és ide várjuk. Sokan eljöttek a felhívásra, ott voltak a megbeszélt időre. Egy várószobában ültek, és várták, hogy az irodaajtó kinyílik, és szólítják az elsőnek érkezőt. De nem nyílt az ajtó, nem jött ki senki, eltelt már fél óra, egy óra, és az emberek kezdtek türelmetlenkedni. Néhányan már el is mentek. Aztán, ahogy teltek az órák, még többen elmentek. Már délben csak 2 maradtak ott, és az egyik azt mondta, hogy én elmegyek ebédelni. És már nem jött vissza. Délután 3-kor jött csak ki az igazgató, és mondta, hogy ön az egyetlen, aki végig várta ezt az időt, föl van véve, sőt az első sikeres vizsgát le is tette, mert a türelem volt az első tantárgy, amelynek kiválóan megfelelt. Ahhoz, hogy valaki ezt a szolgálatot végezze, ahhoz kitartásra és türelemre van szükség. Isten olykor minket is megvárakoztat. Nem válaszol azonnal, hanem csak vár és hallgat. magam is tapasztaltam nem egyszer, hogy Isten csak az utolsó pillanatban adott választ a kéréseimre, az imádságomra, de annál hálásabb voltam neki azért, hogy ő nem késett el, hogy ő tudta, mikor van itt az ideje, és hálás vagyok azért, hogy megtanított egyre jobban bízni benne. Az asszony számára még ennél is nehezebb próba volt, amikor Jézus visszadobta a kérést azzal a megjegyzéssel, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Mit jelentett ez a mondat? Azt, hogy ez a pogány asszony nem tartozott a zsidó nép, az Isten választott népe közé, Izrael népének tagjai közé. A kenyér, az Istentől jövő adomány nem jár mindenkinek, nem jár akárkinek. Ha most Jézus az ő szabadító erejét a pogányokra pazarolja, az olyan, mint amikor az éhes gyermekek elől elveszik a kenyeret, és odadobják a kutyáknak. A hasonlat szerint a lányáért rimánkodó asszony könyörgése annyit ér, mint egy éhes kutya vonítása, amikor éppen enni kér. Vagyis Jézus kutyának nevezte a kánaáni asszonyt, ami bizony sértő és megalázó mondat volt. Most aztán igazán visszahőkölhetett volna az asszony, hogy erre a sértő megjegyzésre én most már visszamegyek innen, és elég volt ebből. De nem ezt tette. Nem sértődött meg, sőt a megalázásra még jobban megalázkodott Jézus előtt. Igazat adott neki, és szaván fogta őt. Úgy van, Uram, előtted én sem érek többet, mint egy kutya. Nem is akarom én elvenni a gyermekek elől azt, ami jár nekik. De a te kegyelmed oly nagy, oly gazdag, hogyha abból én egy morzsányit kapok, az nekem tökéletesen elég. Én csak egy ilyen morzsát kérek, a többi legyen a gyermekeké. Milyen hatalmasnak látta ez az asszony Jézust. A kegyelmének akkora gazdagságát látta Jézusban, hogy abból, ha egy cseppnyit, egy morzsányit kap, az minden másnál többet ér. Milyen hatalmas lehet a Jézus szabadító ereje, amiből egy morzsányi elég arra, hogy a gonosz démoni lelket kiűzze a lányából. Milyen más ennek az asszonynak a hozzáállása, mint a legtöbbünké, akik úgy meg tudunk sértődni dolgokon. Ő tudott bízni kitartóan Jézusban. Igénk azt mondja, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. Mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Nem tudom, kedves testvérek, hogy most kinek milyen ima kérése van Jézus felé. Ki az a valaki, akiért annyira aggódunk, hogy Jézus elé visszük imádságban, mint ahogy ez a pogány asszony tette a lányával. Ne hagyjuk abba az érte való imádságot. Ne szegje a kedvünket az, ha Jézus nem úgy válaszol az imádságainkra, ahogyan mi azt előre elgondoltuk, ahogy mi azt szerettük volna. Elém került egy vers vagy egy gondolatsor, amelyik nagyon szépen kifejezi azt, hogy az imádságaink hogy jutnak el az Úrhoz, és hogyan válaszol ő ezekre. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat. Ne veszítsük el bizalmunkat. Jézus erre tanít most minket, ezen a történeten keresztül is. Szeretném felolvasni egyben azt az ige szakaszt, amelyikből két verset idéztem a zsidókhoz írt levélből, mert így egyben lesz érthető az egész. Így hangzik: ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret, mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ez a zsidókhoz írt levél 10. rész 35-től a 39-ig levő versei. Ne veszítsük el bizalmunkat, ne hátráljunk meg, hanem a hit kitartó erejével újra és újra legyünk bátrak arra, hogy Jézushoz forduljunk. Maga Jézus két olyan példázatot is elmondott, amelyik a kitartó imádságról szól. Az egyik az éjjel zörgető barát, aki addig zörgetett a szomszédjánál, a barátjánál, hogy vendégek érkeztek hozzám, és nem tudom kenyérrel megkínálni őket, hogy adj kenyeret, addig zörget, amíg a másik föl nem kell, mert már terhére van neki, és ad neki. A másik példázat meg a hamis bíró és az özvegyasszony példázata volt, amikor ez az özvegyasszony, akinek elintézni való ügye volt, addig járt a bíró nyakára, míg a bíró megelégelte és megunta, és azt mondta, hogy inkább teljesítem ennek az asszonynak a kérését, de hagyjon már engem békén. Hát a mi Urunk szívesen veszi ezt a zaklatást és ostromlást, amellyel imádságainkban újra és újra oda megyünk hozzá. Nem azért, mert a terhére vagyunk, hanem azért, mert ezen keresztül akarja erősíteni a hitünket. Adjon az Úr a mi imádságainkhoz is ilyen kitartó, álhatatos hitet mindnyájunknak. Amen. Válaszképpen az elhangzott igére énekeljük a 464. ének 3. és 4. versét. A 464. ének 3. és 4. versét: gyógyítsd meg sok nyavajám.
Jó, hogy is meg sok nyavajám.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, arra bátorítottál bennünket, hogy bizalommal járuljunk a te színed elé, és merjük imádságunkban újra és újra kérni, hogy hallgass meg könyörgésünket. Látod, hogy mi milyen hamar feladjuk, abba hagyjuk, úgy is hiába. Nincs válasz, nem érdemes tovább folytatni. De most azt helyezted a szívünkre, ne veszítsük el bizalmunkat, amelynek nagy jutalma van. Adj ilyen álhatatosságot, kitartást a szüntelen imádságra, a kitartó könyörgésre. Eszünkbe juttattad azokat a szeretteinket, akik még távol vannak tőled, akik még az ördög fogságában vannak, mert nem fogadták el a te szabadításodat. Urunk, hadd imádkozzunk így értük, hogy eljussanak a te megismerésedre, átéljék a nagy szabadítást, és ahogyan fontos számunkra, hogy itt a földi életben együtt lehessünk szeretetben és békességben, így fontos az is, hogy oda át az öröki valóságban is együtt lehessünk. Imádkozunk most azokért, akik betegségben, nyomorúságban vannak. Akár a koronavírus áldozataiként, akár más betegségben, bajban, nyomorúságban. Hallgass meg az értük való imádságokat. Enyhítsd szenvedésüket, és add meg, hogy ez a javukra váljék. És ha neked is így, kedves Urunk, akkor hozd el azt az időt, amikor így együtt a gyülekezet közösségében adhatunk hálát az ő gyógyulásukért. De akinek már lejárt e földi küldetése és szolgálata, hadd legyen készen arra, hogy odaálljon a te színed elé, és számot adjon az életéről. Imádkozunk a gyászolókért, különösképpen azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük koporsója mellett. Adj nekik, Urunk, felülről való vigasztalást és békességet. Add, hogy az ő szívük is rá tudjon hagyatkozni, és tőled kapjanak reménységet, amely előre tekint a láthatókról, a láthatatlanokra, hogy a te vigasztalásod töltse be egészen az ő szívüket. Az elszakadás, az elválás fájdalmára adj gyógyírt, és légy azokkal, akik emlékeznek elhunyt szerettükre, akik éppen az édesanyjukra emlékeznek vissza ezen az anyáknapi alkalmon, de már nincs közöttük. De ugyanígy hadd adjanak hálát azok, akiknek még itt lehet az édesanyjuk közöttük, akinek olyan sokat köszönhettek életük során. Add, Uram, hogy az édesanyák is úgy legyenek mind a helyükön, hogy a gyermeküket oda tudják vezetni hozzád, és a gyermekek is, az egész család is megismerhessen téged, a te utadon járjon, és a keskeny úton is egymás társai lehessenek, amíg célba ér az életük. Vedd kedvesen, Urunk, a mi csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Együtt imádkozzuk a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnaponként így hallgathatjuk az Isten tiszteletet, amíg erre nézve más intézkedés nem történik. Imádkozunk és figyeljük a hírekben az egyházi vezetéstől jövő utasításokat is, hogy mikor jön el annak az alkalma, hogy újra gyülekezeti közösségben lehessünk együtt. Akik a gyermekek számára is szeretnének Istentiszteletet biztosítani, kérjük a szülőket, hogy írjanak egy e-mailt, amelyben kérik, hogy ők is megkapják azt a linket, azt a csatlakozási lehetőséget, hogy ők is részesüljenek a gyermekistentisztelet áldásában. A hétközi alkalmak közül a kedd 8:45-kor kezdődő imaközösségünket és a csütörtök esti bibliaóránkat, ami este 7-kor kezdődik, az internet segítségével tartjuk meg ilyen videokonferencia formájában. Péntek este 6 órakor az ifjúsági bibliaóra ugyancsak ebben a formában kerül megtartásra. Imádságunkban Diós Ferenc életének 90. évében elhunyt atyánk fia családjáért könyörögtünk. Az elmúlt héten volt az ő temetése. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családtagjainak. És végül pedig azt hirdetem, hogy az istentiszteletünk végén, a himnusz után egy 10 perces anyáknapi műsor következik, amelyért köszönetet mondunk a Stefán és Krenner családnak, valamint Bence Rékának, akik ezt a műsort összeállították. Fogadják kedvesen az édesanyák, fogadják kedvesen gyülekezetünk tagjai ezt a kis anyáknapi műsort. Adományunkat átutalással, vagy pedig a templomi perselybe való elhelyezéssel adhatjuk ide az egyháznak. A persely pénzre van olyan lehetőség is, hogy amikor szellőztetjük a templomot, akkor a rácson belül el lehet a perselybe helyezni az adományt. Össze is lehet gyűjteni, hogy amikor majd ismét itt leszünk a templomban, akkor úgy a perselybe elhelyezzük. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünk a 478. ének. A 478. éneknek mind a 6 versét énekeljük. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyörgés alkalmával mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.